Benne vagyunk a finishben, ma lezárjuk. Lehet, hogy nagyot szusszansz, és azt mondod, na végre. Elég volt már sok vadi új dologból, meg elég volt a határokat feszegető eszmecseréből, de a mai azért az még egy nagyot fog ütni. Jó? És azt mondom erre, hogy még csak most kezdtük el a beszélgetést. Csak most kezdtük el bevezetni a dolgokat. Úgyhogy ha lemaradtál, ha hiányzik néhány üzenet, vagy nem hallottál néhány üzenetet, akkor ezt be tudod pótolni a weblapon, minden fönn van, hitközösség.hu oldalon, és a YouTube csatornánkon is el tudod érni videóformátumban az egészet. Úgyhogy, és az összes többi üzenetsorozatot is, úgyhogy csak ajánlom, hogy bátran használjátok, nézzétek, kapcsoljátok be nyugodtan, takarítás közben, mosogatás közben, főzés közben, csak menjen a háttérben, jobb háttérzaj, mint mit tudom én, akármi, a L'Oréal reklám a rádióban, vagy a tévében, vagy milyen ezüstgyűrűt árul a, mit tudom én, melyik tévé. És már csak három van belőle. Ja. Na, szóval, szeretem a gyülekezetet, bár most nem vettem fel ezt a pólómat, de tényleg szeretem a gyülekezetet, a mi gyülekezetünket, de a gyülekezetet is, ami igazából magába foglalja az összes Jézus követő embert a Földön, mindegy, hogy milyen a bőrszíne, vagy honnan származik, hogy hol él, hol született. És szeretem Jézust is. De ami nagyon zavar, és amit nagyon utálok, hogy nagyon jól megdolgoztunk azért, hogy az emberek utálják a kereszténységet. És sokat tettünk annak érdekében, amit igazából nem kellett volna. És persze ennek én is részese vagyok, tehát ezt nem úgy mondom, hogy fúj, ők milyen rosszak, vagy akármi, és én meg milyen jól csinálom a dolgokat, hanem tehát ennek én is része voltam, és akár lehet, hogy vagyok is. De hogy tehát egy csomó olyan dolog miatt nem szeretik a keresztényeket, és utasítják el a gyülekezetet, és lehet, hogy egy csomó olyan dolog miatt mondanak akár nektek is nemet azok, akiket ti hívtok, amik nem Jézus miatt vannak. Tehát nem a Jézusban való hited, vagy kitartásod, vagy hűséged, nem az, amit Jézus tanít, hanem igazából azért van, amit megtapasztaltak korábban a gyülekezetek által, a keresztény egyház által. És ennek egyáltalán nem kéne így lennie. Tehát az egyetlen jó indok, amiért elutasíthatják a gyülekezetet, az az, hogy hiszek Jézusban. Akkor, és ha emiatt elutasítják, azt mondom, ez oké. De minden más miatt csak olyan dolgok ezek, amiket nekünk keresztényeknek is el kéne utasítani. Nem csak a nem keresztényeknek. Ja, úgyhogy én is emlékszem, amikor még anyukámmal mentem, ő már járt a gyülekezetbe 1-2 éve, és akkor úgy elmentem ilyen szeretett vendégségekre, meg karácsony, meg húsvét. Tehát akármilyen ellenséges voltam a dologgal, Istennel kapcsolatban, vagy a gyülekezettel kapcsolatban, azért ezekre az alkalmakra elmentem. Úgyhogy egyébként, tehát pont ezért az ilyen különleges alkalmakra bátran hívjátok a rokonaitokat, gyerekeiteket, szüleiteket, munkatársaitokat, mert nagyobb a hajlandóság, közeledik a húsvét, úgyhogy töltsük meg a termet húsvétkor is, ahogy karácsonykor is megtettük. Na, de hogy az elutasítása, hogy én jöttem annak idején, és látogattam el anyukámmal, az nem teológia volt, meg fogalmam sem volt arról, hogy mit tanít Jézus, hanem volt rossz tapasztalatom. Ja, úgyhogy a legtöbb dolog, amit elutasítunk a gyülekezettel kapcsolatosan, azok olyan dolgok, amiket a gyülekezetnek is el kéne utasítani. Ja. És ezt mondom ezt azért, mert amikor Jézus megjelent, akkor egy vadi új dolgot hozott. És ezt masszírozzuk már 4 hete, hogy vadi új. Tehát Jézus egy vadi új dolgot hozott el. Egy totális eltávolodást a régi rendszertől. A régi vallásoktól. Totális. És a mai vallásosságtól is totálisan eltávolodott. Oké? Tehát beszéltünk a templom mintára, most egy kicsit áttekintem, hogy aztán megint egy új dolgot tudjunk építeni a mai nap, jó? Tehát áttekintés, az első része az üzenetnek az áttekintés, tehát templom minta. Ugye itt a templomot nem csak keresztény vagy zsidó templomról beszélünk, hanem mindenféle akkori vallásról, tehát lehet a szír, vagy babiloni, vagy egyiptomi, vagy akármilyen, vagy távol-keleti, tök mindegy. Egy vallásos rendszer, ez a templom minta, amit képvisel a vallásos rendszert. Oké? Tehát mi ez a templom minta? Tehát szent hely, ugye mindig van egy szent hely a templom mintában, ahová eljárnak az emberek, vagy ahová el kell menni, vagy tehát oda kell menni, hogy találkozz Istennel, akkor szent irat van ott, megtalálsz valamilyen szent iratot, ami megmondja a tutit. Aztán ott van a szent ember, aki kontrollálja a szent iratot a szent helyen, és ez a szent ember az, akihez oda kell mennie mindenkinek, és neki kell megmondani mindenkinek, hogy mit csináljon, hogy csináljon. És amikor Jézus eljött, akkor egy vadi újat hozott létre. És egy vadi újat hozott el. Nem ezt a régi rendszert, nem ennek a régi rendszernek a felújítását, vagy 2.0-ját, 3.0-ját, javított verzióját, hanem egy teljesen újat. Teljesen újat. Egy új szövetséget hozott el, ez volt a vadi új, egy új szövetség. Tehát egy teljesen újféle kapcsolódás Istenhez. Tehát nem egy régi módon, ahogy kapcsolódtak a szent helyen, a szent emberen keresztül, a szent iratok által, hanem egy vadi új módon. Oké, hogy Isten a szellemét adta belénk, és így tudunk hozzá kapcsolódni. Aztán adott egy új parancsot. Egy teljesen új parancsot adott. Ami igazából már benne volt a törvényben, régen, de kiemelte. Azt mondta, hogy én egy parancsot adok nektek. Nem 10 parancsolatot adok nektek, nem a 630 valahány törvényt adom nektek, ami a mózesi törvényben van, hanem egyet adok. És egyben összpontosul az összes. Oké, egy összefoglalja az egészet. És ez ad majd egy új erkölcsöt, egy új szűrőt, egy új látásmódot, egy új viselkedést, egy új értékrendet, ami által leegyszerűsödik az életed. Ha kérdés előtt, vagy kérdésed van, vagy egy válaszút előtt állsz az életben, vagy döntést kell hoznod, akkor csak fölketted a kérdést, hogy mit kíván tőlem a szeretet ebben a helyzetben. Oké, tehát egy teljesen új erkölcs. És ezáltal elindult egy teljesen új mozgalom, egy új összegyülekezés, egy másfajta összegyülekezés, ahol a gyülekezet az nem egy hely, egy helyszín, hanem a gyülekezet az azoknak az embereknek az összegyülekezése, mindegy, hogy kint a füvön, vagy a kocsibálón, vagy ebben az épületben, vagy kint a téren, vagy akárhol, de a gyülekezet az az emberek, akikben ott van Jézus Krisztus. És ez volt ez a vadi új, amit Jézus elhozott. És amit látunk, és látni fogunk, hogy a Jézus modell, ez nem komplikált. Tehát nem komplikált. Kevesebbre kell emlékezni, csak gondolj bele. Tehát nem kell túlvariálni, nem kell minden egyes szabályra emlékezni, és hú, azt csak nehogy meg betartani. Nem kell egy szent helyre eljárni. Oké, tehát sokkal egyszerűbb a Jézus modell, nem komplikált. Nem kell megölni semmit. Oké, tehát a vallások nagy része áldozat. Legtöbb helyen állatáldozat, véres áldozat. Nem kell, nincs szükség már vére. Megtörtént egyszer Jézus Krisztusban. Ő meghalt egyszer, és mindenkorra. Értünk. Oké, tehát nem kell megölni semmit. És annyira egyszerű, hogy a szent, az már nem egy hely, hanem az te vagy. Meg a melletted ülő, meg a másik ember. Egy ilyen hordozható templommá váltunk, amiről beszélt Pál apostol is, hogy a Szent Szellemnek a templomai vagytok. És Isten ott lakik bennetek. Mert ő, Isten az ő képére teremtett téged. Ja. Úgyhogy Isten pedig az ő szellemét ebbe a templomba beléd helyezte. Úgyhogy sokkal egyszerűbb a Jézus modell nem komplikált. De annál nagyobb kötelesség. Nem komplikált, de annál nagyobb kötelesség. Sokkal többet igényel. Sokkal többet igényel. Mert a templomban el lehet bújni. El lehet bújni, elrejtőzni. Vannak kiskapuk, erről beszéltünk a múlt héten. Rövidített utak, képmutatás. De a következő vers, amit felolvasunk, ettől nem lehet elrejtőzni. János 13:34 azt mondja, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ezt mondta Jézus. Ahogy én szerettelek titeket, bemutattam nektek, ti is, nektek is úgy kell szeretnetek egymást. Mi van? Micsoda? Még egyszer. Tehát ahogy tudom, hogy komplikált, nagyon komplikált, bonyolult. Ez mély teológia. Nagyon mély teológia. János 13:34. Várjál, leírom. Jó, írjad. Azért van gyönyörű szép jegyzetünk, hogy le tudjátok írni, oké? Okay? Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást. Jó van, de hát nem tudom, hogy most mit tegyek, vagy hogy tegyek. Ez annyira komplikált. Dehogy komplikált. Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást. Oké, tehát amikor kijössz a templom mintából, akkor nincs többé rejtek hely. Nincs kifogás, nincs kiút, nincs kiskapu, nincs. Tehát amikor szeretetről van szó, akkor nincs. Nincs rejtőzködés. A rejtőzködés az kinek a jellemzője volt? Hol volt az első rejtőzködés? Ádám és Éva. És kiről szólt? Rólam. Tehát magukat rejtették el. Ők el kellett, hogy bújjanak. Ők úgy éreztek, védeniük kell magukat. De szeretet az nem bújik el. Ja. Úgyhogy a Jézus mintában mindig, majdnem mindig megvan arra a kérdésre a válasz, hogy mit kíván tőlem a szeretet. Hogy mit kíván tőlem a szeretet. Ja. De valójában nem vagyok én se ószövetség, se újszövetség tudós, meg teológus, meg írástudó. Rendben van. Tök rendben van. Teljesen rendben van. Egy kérdés. Mit követel meg tőled a szeretet? Nem kell tudni az ige helyet, hogy hol van megírva, hogy szó szerint hogy van megírva. Nem feltétel. Mit követel meg tőled a szeretet? És ez volt az vezérelv az első században. Oké, ez fontos, hogy megértsük. A vezérelv, ez volt az első. Ez volt az egyetlen egy kérdés, ami magába foglalta az egész teljes írást. Oké? Tehát ez az, ami a teljes írásnak az alkalmazása. A szeretet. A szeretet. Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szerettek egymást. És annyira jól kezdődött. Annyira jól. És aztán valamelyik alkalommal beszéltünk arra, hogy milyen jól kezdődött, és aztán történt valami. Oké? De tényleg jól kezdődött. Volt egy feltámadott messiás, nem féltek a haláltól, és ott volt ez a forradalmi elképzelés, hogy azt kell tegyük, amit Jézus is tett velünk. Tegyük ezt másokkal, amit Jézus tett értünk. Nem volt bibliájuk, nem volt semmiük. Oké? De megvolt ez a vágy, hogy mi a legjobb módja annak, hogy kifejezzük azt a szeretetet, amivel Jézus is volt irántunk. Nem semmi mély teológia nincs benne. Semmi írástudás nincs benne. Csak mi az, ahogy ki tudjuk fejezni? Hogyan tudnánk kifejezni azt, amit Jézus tett? Mit tehetnénk mi, hogy bemutassuk és átadjuk azt, amit Jézus tett, értünk? Okay, és mi történt? Az első században ezek a keresztények szerették a pogányokat, akiket amúgy mindenki utált. Szerették őket. Az, hogy szeretsz valakit feltétel nélkül, hát Ma is furcsa dolog, de akkor még inkább, mert nagyon... Tehát ez egy olyan társadalom volt, ahol a különböző rétegek vagy népek nagyon el voltak egymástól szigetelődve. És ezek a keresztények meg nem válogattak. Tehát még szavuk sem volt a feltétel nélküli szeretetre. Az agapé, ez úgy lett kitalálva. Ez nem volt ismert szó erre. Ja, úgyhogy ezeknek az embereknek nem volt semmiük igazából, hogy viszonozhatták volna a szeretetet, de a keresztények szerették őket. Úgyhogy mi történt? A pogány vallásokat otthagyták, és csatlakoztak a Jézus mozgalomhoz. Mert annyira vonzó volt számukra. És aztán a 4. században történt a baj, hogy ott az állam vallássá vált, a birodalmi vallássá vált a kereszténység. Züldözöttekből hatalommal bíró emberek lettek. És elkezdték, olvastuk is az idézetet, elkezdték ölni az embereket a hitük miatt. Hogyha nem így hisz, vagy úgy hisz, vagy amúgy hisz, akkor halállal lakoljon. És teljesen befurcsult ez az egész. Ja, tehát, amint elkezdtek többségben lenni, tehát ilyen a templom minta visszaférkőzött. Tehát a templom minta szépen visszaférkőzött a kereszténységbe. És így tehát a Jézus mozgalom, ami annyira egyszerű volt, annyira csodálatos volt, hogy szeressétek egymást, ez templomivá lett alakítva. Új szent helyek lettek, ugye katedrálisok, templomok, kápolnák, mit tudom én mik, tehát mindenhol ilyen épületeket emeltek, szent embereknek a hierarchiája lett, meg voltak a rangok, ki hova van beosztva, stb. Akik összegyűjtötték és másolták a szent iratokat. Tehát a Jézus mozgalomnak megalakult és kialakult a templomos verziója. Sajnos. A 16. században ugyanez megtörtént a reformáció idején. Bejött ez az új kifejezés, hogy sola scriptura, vagyis csak az írás, tehát vissza az íráshoz. És arról zengedeztek, hogy le a korrupt egyházi rendszerrel, térjünk vissza Isten igéjéhez, tehát ez a sola scriptura, tehát vissza Isten igéjéhez, csak az írás. És az egyház helyett aztán az írás lett a tekintély. És odáig fajult a reformáció, hogy aztán mert jött a kihívás ugye ebben az új időszakban, a reformációban, a kihívás mi volt? A kihívás az volt az embereknek, hogy most, hogy egy csomó nyelvre lefordították, hogy a közember, az egyszerű ember is tudja olvasni a Bibliát, most mindenféle ember megkapta a Bibliát, elkezdték olvasni, tehát a tanulatlan ember kezébe berakták az Új és Új Szövetséget, és azt mondták, hogy na ez Isten ihletett igéje. És mi történt? Nem kaptak magyarázatot, semmit nem kaptak hozzá, és azt tudták, hogy ihletett mind a kettő, és ez így is van, de elkezdték egyenlő mértékben alkalmazni mind a kettőt. Mert nem tudták, hogy hogyan olvassák, hogyan kezeljék, és mind a kettőt. És próbálták az Ószövetséget is, ami ez a masszív templom minta, és az Új Szövetség, és összemosták, és kavarták, csűrték, csavarták, és aztán rájöttek, hogy hoppá, itt vannak ellentmondások az Új és az Újban, ugye egyre többet forgatták, nem a történelem, nem történelmi szinten, hanem az alkalmazás szintjén, tehát találnak olyan igéket, ami teljesen más, mint az Ószövetségben, és nem tudták azt, hogy az, hogy egyenlő mértékben ihletett az Új és az Új Szövetség, az nem azt jelenti, hogy egyenlő mértékben alkalmazható is a mindennapi életemben. Nekem, akkor mondjuk a 16. a 17. században, vagy most a 21. században. Oké? Tehát nem tudták, hogy hogyan forgassák. És, mert hogyha most akkor ott elkezdték volna alkalmazni, akkor elég sok gyereket és szülőt meg lehetett volna kövezni. Majd elmondom miért később. Mert hogy a törvény azt mondja. Oké? Tehát, úgyhogy hirtelen A szeretet erkölcse az úgy eltűnt. A szeretet erkölcse, ami átváltoztatta az Ószövetséget, vagyis ami formálta az Ó és az Új Szövetséget, az így elveszett, eltűnt. És annélkül, hogy bárki is szerette volna, a protestáns egyház, a megújuló egyház elkezdte a Bibliát ütőként használni. Mert a Biblia azt mondja, meg ezt mondja a Biblia, és így, meg úgy, és szégyeld magad, ha nem így, hanem úgy. És aztán ahány felekezet, vagy ahány egyházat, ez mindegyik másképp magyarázta a dolgokat. Ők választották ki ízlésük szerint, hogy mely írásrész fontos nekik, melyik nem, és így lett az, hogy mindent mindenkinek alkalmaznia kellett az írásból. És nagy összezavarodottság lett benne, és most már a protestáns egyházak, azok nem azon vitatkoznak, hogy hogyan kell szeretni, nem az lett a téma, hogy hogyan kell szeretni, hanem azon, hogy hogyan fordítsák le, és értelmezzék a Biblia szövegét. Megint csak elment, és templom mintává vált. Oké? És az eredmény megint csak az lett, hogy a szeretet eltűnt. Hogy a szeretet eltűnt. Úgyhogy én azt akarom, és ezért beszélünk erről, hogy változtassunk ezen. Hogy változtassunk ezen, és hiszem, hogy meg tudjuk csinálni. Még ha nem teljesen is, de próbáljuk meg, és változtassunk ezen. Mert egyszerű, de mégis sokat követel. Egyszerű, de mégis sokat követel. És az evangéliumot, azt mondom, hogy az evangéliumot szinte ellenállhatatlanná tudja tenni. Hogyha visszatérünk ehhez a vadi új egyszerű dologhoz, ami elkezdődött az első században. Ja. Mert lehet, hogy nem ismerjük hibátlan a Bibliát, de el tudjuk mondani. El tudjuk mondani, és át tudjuk adni másoknak az üzenetet, hogy figyelj, én most úgy bánok veled, mint ahogy az én mennyei atyám bánt én velem. És szeretlek ebben a helyzetben. Ja. Úgyhogy erre építve, tehát szeretnék 5 elképzelést így feltárni most, ami ott van a jegyzetedben, ami igazából megfertőződött, felhigult ebben a templomi mintában és a kereszténységben. Tehát 5 elképzelés, mert az Ó és az Új Szövetség miatt nagy összezavarodottság van ezen az 5 területen. És össze-vissza alkalmazzák. És hogyha rendbe rakjuk a gondolkodásunkat ezen az 5 területen, akkor az forradalmi lesz. Tehát ha meg tudnánk újítani most az elménket ezen az 5 területen, és ezt még te forgatod is egy kicsit otthon, vagy jöttödbe, mentedben, akkor meg fog változni egy csomó minden az életedben, és körülötted a környezetedben. Ja. Úgyhogy az első szavunk az a struktúra. Struktúra. Az első terület. És a gyülekezet egy test, és nem egy királyság. Oké? A gyülekezet az egy test, és nem egy királyság. És akkor Jézus ott volt Pilátus előtt, akkor mondta Jézus a Pilátusnak, hogy az én királyságom nem ebből a világból való. És lehet, hogy azt gondolta közben zárójában, hogy mert ha ebből a világból lenne, akkor nem engem feszítenének meg téged, hanem téged. De valószínűleg nem ezt gondolta. De hogy azt mondta, hogy az én királyságom nem ebből a világból való. Hanem, mert hogyha igen, akkor most jönnének az emberei, és az angyalok, meg minden, és kimentenék őt. Oké? Tehát, hogyha az ő királyság az ebből a világból való lenne. Tehát Jézus tanított Isten királyságáról sokat. Pál apostol is tanított Isten királyságáról. De bárhová ment, gyülekezeteket alapított. Nem királyságot alapított. Nem királyt választott aztán a királyságok élére. hanem ment és gyülekezetet alapított, gyülekezeteket. És azt tanította nekik, hogy ti egy test vagytok. Hogy ti egy test vagytok. Úgy gondolkozzatok magatokról, mint közösségről, hogy ti egy test vagytok. És Jézus, és Jézust képviselitek. Tehát egy test vagytok, és Jézust képviselitek itt a Földön. Oké? És ezért mondja azt, tehát a király nincs itt, akkor ki van ott? A nagykövet. És ezt mondja az új szövetségről, hogy mi Istennek a nagykövetei vagyunk. Oké? Mert a király az nincs itt. Oké? Ez nem egy királyság, hanem ez egy test. A gyülekezet ez egy test. És 1 Korintus 12:27-ben beszél erről. Azt mondja, tehát ti együttesen a Krisztus testét alkotjátok. Egyenként pedig, tehát egyenként, ez nagyon fontos, egyenként pedig ennek a testnek a tagjai vagytok. Tehát egyenként tagjai vagyunk ennek a testnek. És mindegyikőtöknek megvan a maga helye és feladata ebben a testben. Oké, tehát egyenként tagjai vagyunk. Te egyedül egy tagja vagy ennek a testnek, és megvan a saját helyed ebben a testben. Oké? Tehát saját helyed van. Tehát Isten megajándékozott bennünket, mindannyiunkat, egy résszel, egy bizonyos szereppel, egy bizonyos feladattal a gyülekezetben. Oké? Ami mit jelent? Azt jelenti, hogyha nem kapcsolódsz be, akkor valami hiányzik. Oké? Ha nem kapcsolódsz be, akkor valami hiányzik. De ha te oldaladról nézem, ha nem kapcsolódsz be, akkor neked is valami hiányzik. Oké? Mert ha most... Csak azt nézem, hogy mondjuk egy kar. Ha a kar nem kapcsolódik a testhez, akkor hiányzik a testről, de a karnak is nagyon hiányzik az a test. Mert a kar önmagában ide lerakva a színpadra semmi haszna, értelme és nincs benne élet. Úgyhogy, ha nem kapcsolódsz be, akkor a test az hiányol valamit. Hiányol valamit. És neked is hiányozni fog valami. Ja. Na, de hogy egy kicsit még, tehát a templom minta, nézzük csak, templom minta, ugrunk egyet, kedves Péter. A templom minta, tehát ott a fogyasztás gondolkodás van. Oké? Tehát a fogyasztásról szól minden. A templom minta gondolkodás az hiányol. Ezt nem csinálják, azt nem csinálják. Ma megint így szolgáltak felém, vagy úgy nem szolgálnak felém. Jövök, hogy bemerítkezhessek, hogy Isten áldása legyen rajtam. Jövök, hogy úrvacsorát vegyek, hogy rendben legyek Istennel. Jövök, hogy tanuljak, hogy jobb ember legyek én. Jövök, hogy rám tegyék a kezüket, hogy imádkozzanak értem, hogy én rendben legyek, és a dolgaim rendben legyenek. Tehát egy fogyasztó gondolkodás. Ez templom minta. Tehát ez közel nincs ahhoz, amit Jézus hozott el. Közel nincs ahhoz. És köze nincs ahhoz. Viszont ott van a Jézus minta, és ez nem a fogyasztásról szól, hanem a bekapcsolódásról. Nem rólam szól. Oké? Tehát Jézus minta az egyik szlogenje, hogy nem rólam szól a dolog. Nem rólam szól. Hanem kiről szól? Mindig a mellettem lévőről. Mert én Istennel rendben vagyok. Ezen nem kell izmoznom, nem kell dolgoznom azon, hogy rendben legyek. Persze a kapcsolatot ápolni kell, de a kapcsolatápolás az nem arról szól, hogy rendben rakjam magam Istennel, mert rendben vagyok Istennel. Oké? És tagja vagyok Krisztus testének. Tehát bekapcsolódás. A templom mintában merül fel az a gondolat, hogy ó, hát ha otthon maradok, akkor nincs ez a semmi gond, hiszen egyedül is tudom imádni az Urat. Egyedül is. Templomgondolkodás. Abszolút templomgondolkodás. A Jézus minta, a Jézus gondolkodás azt mondja, miért maradnék otthon, és imádnám egyedül az Istent? Miért? Tudod, mikor bekapcsolódhatok is a többi résszel együtt, egy egész testként tehetem ezt. Kiegészítve egymást, és együtt tudjuk így megváltoztatni a környezetünket, a közösségünket, a városunkat, a nemzetünket, sőt, az egész világot. Miért csalnám meg magam? Oké? Okay. És miért csalnám meg a testet azzal, hogy elszeparálódok tőle? És távol tartom magamtól őket, vagy én távol maradok tőlük? Tudod, milyen vagy akkor, hogyha nem csatlakozol a helyi gyülekezethez? Vagy csak jelen vagy, de nem kapcsolódsz be? Tehát jelen vagy és hívő vagy egyébként. Tehát újjászületett hívő. Amit mondtam, egy amputált testrész. Egy amputált testrész. Tehát ilyen. Milyen egy amputált testrész? Undi. Úgyhogy ne légy undi. Ja. Tehát kapcsolódj be bátran. Kapcsolódj be bátran. Ja. Tehát el tudjuk képzelni, hogy ha minden újjászületett Krisztus követő ember, akik ülnek a mi sorainkban, vagy egy másik egyház gyülekezet soraiban, a templomokban. Tehát el tudjuk képzelni, hogyha ezek az emberek azt mondanák, hogy figyelj már, tudod mit? Mostantól kezdve nem fog többé itt tücsörögni. Maradok, nem azért mondom, hogy elmegyek akkor, hanem maradok, de nem ücsörögni fogok, nem leszek többé fogyasztó, nem úgy leszek itt, mint hogyha templomban lennék, hanem be akarok csatlakozni. Hozzá akarok tenni. És el tudnád képzelni, hogyha minden hívő elkezdene így élni és gondolkodni? Változás történne. Drasztikus változás. Nem csak egy közösségben, hanem az egész városban. Ja. A másik kifejezés, második, amit Jézus teljesen újra definiált, az a tekintély. A tekintély. A tekintély. A tekintély, mely a vezetettek érdekét képviseli, és nem a vezetőkét. Tehát tekintély, mely a vezetettek érdekét képviseli, és nem a vezetőkét. Tehát Jézus ezt a vezetői piramist, ahol sok vezető azt szereti, hogy a talpára állított háromszög, ez, Jézus fogta, és a fejére állította. És egy csúcsán álló háromszög. Változtatta át a vezetői piramist. Oké, és itt most nem csak a gyülekezeti vezetőkről van szó, hanem bármilyen vezetőről. Bárki, tehát mindenki, aki Jézus nevében dolgozik egy munkahelyen, és két ember legalább számot ad neki, tehát tudod, vezető. Bárhol. És ott csak egy sztori Jézus életében, hogy mennek Jeruzsálem felé. Ez az utolsó útja oda, tehát a keresztre feszítése előtt pár nappal van ez már. És a tanítványok miközben mennek Jeruzsálem felé, azon vitatkoznak. Jézus hallja, hogy a fiúkat marják egymást, hogy ki ül majd legközelebb az Úrhoz. Ki lesz majd a jobb keze felől, meg a bal keze felől, majd amikor a királyság meg fog alakulni. Ugye? És akkor megy a vita, meg a balhé. És ugye, mert a gondolkozás az az, hogy minél közelebb vagy a királyhoz, annál tutibb dolgod van. És aztán Jézus leülteti őket, jó van gyerekek, Máté 20-25. Azt mondja, de Jézus odahívta magához mind a 12-t, és ezt mondta.
Jól tudjátok, hogy a világ uralkodói hatalmuk alá kényszerítik alattvalóikat, és a nagyhatalmú vezetőik zsarnokoskodnak a népeken.
Ha, persze, tudjuk. Hát látjuk, igen, ez történik, így van, tudjuk. Mi ebben a nagy szám, ugye? Tehát ezek a tanítványok így gondolkodtak, tehát tudják, hogy ez így van, igen. Hát meg kell mondani az embereknek, mit kell csinálni, hát persze, hát így, ezt csináld, azt csináld, hozd ide, hozd oda, vidd oda, tedd ide, tedd oda. Ja, tehát Jézus, vezetők, és a többiek. Oké? Tehát így gondolkodtak. És ez volt a gondolkodási minta. És nem kell vitatkozni, ott a főnök, majd megmondja. Tehát aki vezet, az felette van mindenkinek, akit vezet. Minden hasznával együtt. Tudjuk, hogy működik Jézus. Hát persze, tudjuk. Erre Jézus mit válaszol? Nézzetek rám, gyerekek. 26. vers. Közöttetek azonban ne így legyen. Oké, tehát közöttetek azonban ne így legyen. Aki közületek nagy akar lenni, legyen a többiek szolgája. És a szolga, itt a szolga szó azt jelenti, hogy pincér. Tehát ő a futi. Nem csicskás. Szolga. Tehát ő az, aki megy, és segíteni akar. És teszi a dolgát, és ki akarja szolgálni a többieket. Oké? Okay? Maga a szó egyébként, a szolgaszó azt jelenti, hogy fölkavarni a port. Fölkavarni a port. Annyira sűrök forog, és csinálja a dolgot, és jár kell, hogy fölveri a port a lábával. Tehát szolgál, csinálja. Aki hordozza a dolgokat mindenkinek. Tehát azt mondja, hogy ha nagy akarsz lenni, akkor te egy ilyen szolga vagy. Így van. Oké? Tehát de ha esetleg nem értettétek az eddigieket, akkor mondok nektek még egy kifejezést. 27. vers. Oké? 27. vers. Aki pedig az első akar lenni közöttetek, az legyen a többiek rabszolgája. Rabszolgája. Oké? És ez már egy másik szó, amit használ. Ez azt jelenti ez a szó, hogy a többieknek a tulajdona. Tehát neki nincs tulajdona, nincs tulajdonos mentalitás a dologban, hanem ő egyszerűen a más akarata az ő akarata a szolgaságban és a segítésben. Hogy én abban szeretnék segíteni neked, amit te akarsz. Oké? Okay? És mindezek után, hogy ezt így elmondta nekik, mert hogy a fiúk vitatkoznak, fölmennek a felső szobába, leülnek az asztal köré, egyiknek nem volt ott a lábmosó ember, ugye mindig szokott lábmosó ember lenni, egyiknek sem jut eszébe, minden eszköz ott van egyébként a lábmosáshoz. És leülnek vacsorázni, akkor meg szokták mosni a lábukat, mert hogy a földön esznek, és a lábuk közel van az ételhez, meg minden. Tehát a lábmosás az jár az evés előtt. Tehát nem csak kézmosás, hanem lábmosás. Oké? Okay. De nincs ott a lábmosó szolga, és egyiknek sem jut eszébe. És akkor Jézus egy megbotránkoztató dolgot tesz, fogja, és a szolgai köténykét fölveszi, a törölközőt maga elé rakja, és megmossa. Tehát kiborítja abszolút a srácokat azzal, hogy megmossa a lábukat. Tehát egy ciki pillanat volt ez mindegyiknek. Mert ha esetleg nem értettétek, hogy miről beszélek, hogy ez a szolga, meg rabszolga mit jelent, tessék, így néz ki. Így néz ki. És aztán ezt mondta János 13, ebben a helyzetben, ott a vacsorán, János 13, 15-16, példát adtam nektek, hogy ti is ugyanúgy bánjatok egymással, ahogy én veletek. Oké? Tehát ahogy én bántam veletek. Igazán mondom nektek, a szolga, tehát te meg én, tehát mi, a szolga, nem nagyobb az uránál. És ez Jézus. Oké, tehát mi, a szolga, nem nagyobb az uránál. És a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte.
Oké, és ez azt jelenti, hogy azzal, hogy keresztény lettél, nagy dolog történt az életedben. Tényleg nagy dolog történt. Felelősséget kaptál. Hatalmas felelősséget kaptál. Hatalmas felelősséget kaptál, hogy még több lábat moss meg. Nem arra, hogy reklamálj, hogy nem mossák a lábad, hanem hogy te még több lábat moss meg. Oké? Okay? És ez nem csak azt jelenti, hogy a gyülekezetben mossunk lábat, hanem a munkahelyeden mosod a lábakat, a családodban mosod a lábakat, a barátaid között mosod a lábakat, bárhol, ahol van felelősséged emberek életében. Oké? Okay? Meg kell találd, hogy hogyan hajthatod az ő hasznukra azt, amit te kaptál. Ez a szolga dolga. Hogy megtalálni, hogy hogyan hajthatom az ő hasznukra azt, ami nekem van. Nem hogyan hajthatom az én hasznomra azt, ami nekik van. Oké, mert a főnök általában ezt teszi. Tudjátok. Nem. Jézus ezt megfordította. Hanem, ami nekem van, hogyan tudom a ti hasznotokra tenni. Mi lenne, ha ezt rendbe tudnánk tenni? Nem? Mekkora változások történnének? Hogyha ezt mi jól tudnánk csinálni. Mi történne? Én elmondom nektek, mindenki keresztényeknek akarna dolgozni. Mindenki. Tényleg. Nem hiszek, azt mondja, én nem hiszek Jézus nevébe, de ez a fickó, vagy ez a nő, ez hihetetlen. Hihetetlen főnök. A legjobb érdekemet képviseli. Ezt nem értem. Ilyennel még nem találkoztam. Miért csinálod ezt? És akkor tudod, a válaszom az, hogy hát, mert keresztény vagyok. És azt kell tennem, amit a mennyei atyám tesz, én értem. Azt teszem én is másoknak. Oké, és rögtön Isten kapja a dicsőséget, ha már azt keresjük, hogy itt az embereknek van dicsőség ebbe. Nem. Istennek van dicsőségebe. Teszem azt, amit az én mennyi atyám tesz. És hiszem azt, hogy tudod, és bizonyságot tudunk tenni erre. Hiszem azt, hogy az atya azért küldte a fiát, hogy értem legyen. Hogy engem szolgáljon. Hogy ő alávesse magát nekem. Mert ezt tette Jézus. Jézus eljött, és az én hasznomra ért. Micsoda, világteremtője eljött, és nem mi hajbókolunk neki, meg esdeklünk, meg mi szolgáljuk őt, hanem ő szolgált minket. Igen, ő szolgált minket. Ez vadi új. És most ugyanezt kéri tőlem. Ugyanezt kéri tőlem is. És számodra is. Ja. Úgyhogy ez nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. És aztán a harmadik, tehát még csak túlozni se tudnám azt, hogy mennyire, tehát nem tudok szavakat mondani arra, hogy mennyire felborította az akkori gondolkodást a házasságról Jézus. Brutális. Tehát olyan érzelmeket kavart fel, majd mindjárt látni fogjátok. Amikor a házasságról beszélt, tehát kiborította a tanítványokat. De nem csak a tanítványokat, a többieket is. Tehát ez egy olyan terület volt, hogy szerintem kétszer is meggondolták, hogy követik-e Jézust, vagy sem. De tényleg, annyira radikális volt a régi gondolkodáshoz képest. Mert abban a kultúrában a nő tulajdon volt. Tehát tulajdon volt, egy másodrangú személy. Nem számított a véleménye sehol. Még otthon se. Tehát sehol. Nem lehetett kihallgatni tanuként a bíróságon, tehát nem számított a szava se. Eladták őket, vagy kiházasították őket, tehát nem dönthetett a felelő, hogy ki lesz a férje. Tehát odaadták, odaszánták másoknak. Tehát másodrangok voltak. A kislányoknak nem volt értéke. Mindenki fiút akart. És Jézus elmondja házasságról. Tehát, hogy a házasság, figyelj, kölcsönös törődés és alávetettség jellemzi, és nem a férfi uralkodása. Tehát a házasságot kölcsönös törődés és alávetettség jellemzi, és nem a férfi uralkodása. Ez botrányos gondolkozásmód abban az időszakban. Tehát, amikor Jézus a házasságról beszélt, kiegyenlítette a pályát. Egyenlő viszonyok lettek. Oké? Egyenlő viszonyok lettek. Srácok valószínű beszélgettek erről. Tehát amikor a legmegdöbbentőbb mondatokat mondta a házasságra, akkor nem is ez volt a témája egyébként, de a srácok valószínű beszéltek róla, és meg ez volt a gondolkodás, hogy Jézus, figyelj már, tehát beszélgettünk erről a házas dologról, és úgy érdekel, hogy mi a véleményed róla. Tehát tudjuk azt, hogy mit mondott Mózes, de mi van akkor, ha az asszony egy kicsit már megöregszik, úgy ráncosodik a bőre, az érzelmi állapota is labilissá válik, és tehát már nem annyira vonzó. Akkor most mi van? Tehát magyarul már nem vagy annyira boldog vele. Tudjuk, mit mondott Mózes, meg a régi szabály az volt, hogy hát kiadsz egy vállólevelet, a szerzel egy új feleséget. Oké, ezért jött a kérdés. Elég volt egy vállólevelet kiadni. És tudod, tehát, hogy most akkor mi van? Te hogy gondolkodsz erről, Jézus? Hogy mit tanácsolsz? Mit csináljunk? Szerinted mit kell csináljunk a régivel, hogy újat szerezhessünk? Oké, tehát a régi felesége, hogy új feleségem legyen. Mi a tanács? Azt nem tudom, hogy mit gondolt. Lehet, hogy cifrákat gondolt Jézus a tanítványok kapcsolatban, de azt tudom, hogy mit mondott. Az egészet nem fogjuk elolvasni, még akkor is, hogyha nagyon tudni akarjátok. Tudni akarjátok? Nem tudom. Nem baj, olvassátok el majd magatoknak. Az írás részt megadom, majd ott előtte, utána olvassátok, jó? Mert ez Máté 19-ben van. De hogy... Az biztos, hogy botrányos. Tehát mikor Jézus befejezte a tanítást a házasságról, a válásról, a nő és a férfi helyéről a házasságban. Tehát honnan tudom, hogy durva dolog hangzott el? Onnan, hogy reagál rá a hallgatóság. Oké? Tehát abból tudjuk megítélni, hogy ez most nagyon megbotránkoztató volt, amit mondott. Hogy mi a válaszuk. És én a választ szeretném majd mindjárt felolvasni nektek, hogy mi volt a válaszuk a házasságról, és a válásról, és a nő-férfi szerepéről. Mert amikor befejezte ezt a témát, az annyira új volt, annyira alapokat rengető, hogy a tanítványai, akik mindig vele voltak, hallották a tanításait, ismerték már őt, ők ismerték a legjobban, ők értették meg a legjobban, sokkal jobban megértették Jézust esetleg, mint mi, mondjuk 2000 évvel később. És az ő válaszok mi volt? Máté 19:10. Ekkor a tanítványok azt mondták, ha ez, amiről beszélt, majd elolvassátok otthon, jó? HF. Ha ez a helyzet a férj és felesége között, akkor jobb meg sem házasodni. Durva. És majd olvassátok el nyilván előtte. Na most, mert most figyelj. Úgyhogy miután befejezte a házasságról való tanítást, hölgyeim, a férfiak elveszítették az előnyüket. Elveszítették. Addig előnyük volt. Úgy játszottak a nőkkel, ahogy ők szerették volna. És még bele tudták passzintani a törvénybe is. Hogy vállólevelet adunk ki, ezt. Csá. Jöhet a friss. 20 éve fiatalabb verzió. De most Jézus a tulajdoni viszonyt kicserélte egy társas viszonyra. Egy társas viszonyra. És ez brutális volt. Mert hihetetlen szintre emelte. a nőket. És később Pál is próbált ezeknek a pogányoknak elmagyarázni, nem is a zsidóknak, ő a pogányoknak próbált elmagyarázni, hogy mi a házasság, meg hogy van, meg mint van, hogy milyen ez a keresztény házasság. És hozta ezt a kijelentést, amit a férfiak amúgy zászlón lengetve szoktak mutogatni. Anyukám, olvad csak el, kirakom neked a tükörre is. És ti nagyon jól tudjátok, asszonyok, hogy mi ez a vers. Tehát láttátok már falra festve, tükörre rakva, nyomták már a képetekbe. Tudod, feleségek, vessétek alá magatokat a férjeteknek. Yeah, baby! Igen, ez az, mondd meg nekik, Balú. Itt mondja, nem látod, anyukám? És hirtelen a férfiből a Biblia ember lesz. Tudom az írást, anyukám, olvastad? De amikor fölhozzák férjek ezt, és beszélgetnek velem erről, akkor megkérdezem, hogy olvasd el még egyszer? Olvasd akkor még egyszer. Mi az első szó? Feleségek. Kinek szól? Feleségek. Akkor mi között hozzá? Ez nem neked szól. Ez a vers, neked ehhez közöd nincsen. Mit érdekel téged? Ez a feleségeknek szól. Nem a te dolgod, hogy beleüsd az orrod, mert nem hozzád beszél. Ezért csalódnak bennem, amikor hozzájönnek tanácsért. Nincs olyan ajándékom, együttérző ajándékom, vagy nem tudom. Na, de hogy, tehát furcsa nézőpontjuk volt az embereknek akkor is, ma is, amikor a házasságról beszélt Pál, nem a feleségekkel kezdte. Ez a téma, amit most itt, hogy feleségek, vessétek alá magatoknak a férjeteknek, ez nem az eleje az értekezésnek. Ennek van egy versen előrébb. Oké? És azt mondja, a beszélgetés a házasságról így indul. Efézus 5.21. Rendeljétek alá magatokat egymásnak. A Krisztus iránti tiszteletből. Oké? Tehát rendeljétek alá magatokat egymásnak. Oké? Tehát szeretni egymást. Tehát így indul. Rendeljétek, és ugyanazt a szót használja. Vessétek alá, rendeljétek alá. Ugyanaz a szó. Rendeljétek alá magatokat egymásnak, így indul a beszélgetés, és aztán, minthogyha, nincs odaírva, de minthogyha ez történne, hogy oké, és akkor most beszéljünk részletesebben róla. Feleség, férj, mit jelent ez? Oké? És akkor mondja, hogy feleség. Tehát most elmagyarázom nektek részletesen. Oké, és amit olvasol utána, ott van részletesen, az az egy, hogy rendeljétek alá magatokat egymásnak. Tehát hogyan bánt? Tehát ez a gondolkodás, hogy hogyan bánt velem Isten Krisztusban? És így hogyan bánhatok én a házastársammal? Ugyanúgy, ahogy Krisztus bánt velem. Oké, és a feleségek, ti vessétek alá magatokat a férjeteknek. Férjek, nektek sokkal durvább. Áldozzátok föl magatokat értük. A férjeknek sokkal nehezebb a feladat. Áldozzátok fel magatokat a feleségetekért. Oké, úgyhogy a keresztény házasság az egy ilyen verseny az alávetettségben. Verseny. Versenyeznek. Oké, és a kulcs szó az, hogy előnyben részesíteni. Nem az, hogy állandóan nyavalygok, hogy mit nem csinál a másik, meg milyen nem a másik, mert olyannak kéne lenni, hogy én gondolom, hanem én dolgozom, hogy azt, amit kaptam Krisztustól, azt oda át tudjam adni. Tudod, és megy a verseny. Menjél te előre. Nem, menjél te előre. Nem, menjél te előre. Nem, múltkor is én mentem előre. Nem. Én már háromszor mentem előre. Nem, akkor most és akkor megy a verseny. Tudod, hogy ki tudja jobban előnyben részesíteni a másikat. Oké, de... Ja. És mondjuk, Virág rám néz, és azt mondja.
hogy
de Balázs nem méltó arra, hogy tiszteljem őt. Hát, hogy? Nem érdemli meg, hogy alávessem magam. Hát nem olyan, meg nem úgy viselkedik, meg nem úgy bánik velem, hát nem érdemli meg, hogy alávessem magam. De aztán azt mondja, hogy de az én dolgom az nem az, hogy úgy reagáljak, tehát arra reagáljak, ami én lennék az ő helyében. Tehát nem az a dolgom, hogy úgy reagálják, ami én lennék az ő, arra reagálják, ami én lennék az ő helyében. Tehát, hogy én elmondom, hogy neki hogy kéne viselkedni, és akkor, ha azt ő megcsinálja, akkor majd én alávetem magam. Nem ez az én dolgom feleségként. Az én felelősségem az, hogy azt tegyem a férjemmel, amit Krisztus tett értem, és ugyanez fordítva. Ez a mi felelősségünk. És, ha lenne olyan pillanat, hogy Virág nem méltó arra, de ilyen még soha nem fordult elő, oké? Tehát tényleg nem fordult. Tehát, hogy alávessem magam neki. De ha mégis, akkor én is így, hogy az én dolgom nem az, hogy arra reagáljak, ahogy én lennék az ő helyében, hanem, mert ezt a pogányok csinálják. Az a templom minta. Itt mondja, azt mondja, ezt mondja, így csinálj, úgy csinálj, nem úgy csinálj, virágom. Derék asszony, példabeszédek 31, olvasd de. Itt kell falra, pipa. De ne tedd pipád magadnak, majd én pipálom, figyellek. És akkor csodálkozunk, hogy pipák vagyunk, ugye? Mert pipálgatjuk egymást. Tudod, mi lenne, ha hazamennénk, és úgy szeretnénk a másikat, ahogy ő szeretett. Isten szeret minket. Ahogy Krisztus meghalt értünk. Mi is úgy szeressük a másikat. Minden megváltozna. Még egy szó, szellemiség. Hú, szellemiség. Szeretem. Az határozza meg valakinél a szellemiséget, hogy mennyire szeret, és nem az, hogy mennyit tud. Bimbam. Ha 5, 10, 15, 20, 30 éve vagy a kereszténységben, akkor nagyon jól tudod, hogy miről beszélünk. Éltél ennek a mércének, és lehet, hogy még mindig ott van és zavar, és van bűntudatod. Ó, az a szellemi, ez a szellemi, az is annyira szellemi. Oké, és Pál és Jézus egymásra néznek a mennyben, és azt mondják, nem. Az határozza meg, hogy mennyire tud szeretni valaki. A szellemiséget, ez határozza meg. És nem az, hogy mennyit tud. Oké? És ez végig ott van az Új Szövetségben. Végig. Mikor Pál a szellem gyümölcseiről tanított. Csak figyelj. Galácia 5.22. Nézzük csak az első mondatát? Oké, ennyi elég. A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk. Figyelj! Oké, tehát a gyümölcs a szellemtől jön, ezt mondja. Oké, a gyümölcs a szellemtől jön. Tehát ha valaki szellemi, akkor ezt fogod látni. Éles elmélyű. Ismerete van. Nagy tudása van. Oké, tehát a hit mélyebb dolgait ő megérti. És képes. Arra, hogy emberek csüngjenek az ajkán, mikor megszólal. Ez a szellemi. Oké? Galácia 22. De nem ez van odaírva, hogyha elolvasod a Bibliát. Nem ez van. De ezt gondoljuk, nem? Új, annyira szellemi. Olyan megértése van. Fú, vele így jó beszélni, meg úgy jó beszélni, hogy teljesen más szinteken tud beszélni, meg megszólalni. Annyira szellemi. Nem. Csak okos. Vagy felkészült. Vagy sokat tanult. Ennyi. De ez nem szellemi. Ez nem ugyanaz. Ja. De annyira Isten szerint van, amikor oda föláll, és megszólal, és Nem, csak készült mára, ennyi. Hát, készült már, azt csókolom. Ez nem szellemiség. Figyeljetek, a szellemiség nincs azokra korlátozva, akik tudnak olvasni. Érted? Nincs azokra korlátozva, akik tudnak olvasni. A szellemiség nincs korlátozva azokra, akiknek megvan a lehetősége, hogy Bibliájuk legyen. A szellemiséghez még Biblia sem kell. Tényleg. Nem ár, Balú. Tényleg. Az új szövetség is így kezdődött, hogy nem volt Bibliájuk. Nem volt Bibliájuk. Csak Ószövetség volt. De legtöbben nem olvasták azt. Főleg, hogy pogányok voltak, ugye? Úgyhogy a szellemiség az az, hogy mennyire tud szeretni valaki. És Galácia 5.22, figyelj, a Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk. Oké, tehát egy szellemi ember a következőket sugározza kifelé. Szeretet. Öröm. Békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Még csak olvasnod sem kell tudnod ezekhez. Vadi új. Pedig ott volt a Bibliádban. És mégis most gondolkodhatsz erről az egész, hogy vadi új módon. És nézd csak, ezek mind vízszintesek. Nem függőlegesek. A szellem gyümölcsek következők. Áhítatos élet, napi 3 ima, vagy 3 óra ima, 38 ige vers a Bibliában, 3 memorizálása. Nem. Szeretet, öröm, békesség és a többiek. Nem a 7 törpe, hanem a 9 óriás. Ja. Aki, tehát nem arról szól a dolog, hogy szellemi vagyok fölfelé, hanem szellemi vagyok így. Visszintesen. És ezek külső dolgok. Külső dolgok. Kívül jelenik meg, hogy mások lássák és megtapasztalják. Oké? A szellemiség, a szellemi emberek áldozatkészek. Tehát külső dolog. Ezek a dolgok, ezek áldozatkészek. Ezek a dolgok kultúrákat átszelnek. Mindegy, hogy hol vagy, melyik földrészen, milyen népcsoportban. Nem kell keresztény kultúra, vagy öltözködés, vagy szakzsargon, vagy bármi. Nem kell. Meg tudják érteni, és fel tudják ismerni. És ezek nem természetesek. Abszolút nem természetesek. A Jézus minta sokkal egyszerűbb, de annál nagyobb kötelesség. Úgyhogy ne legyetek becsapva attól a személytől, hogy férfitől, mert szent ember az férfi szokott lenni általában. Aki sokat tud és nagy az ismerete, de keveset szeret. Oké, tehát nem kell. Ne csapjon be ez a szellemi vezető, aki sokat tud és szépen beszél, vagy úgy tudja a hangját hordozni, hogy mindenki odafigyel rá, meg... Semmi köze a szellemiséghez. Semmi köze. Ez személyiség. És templom gondolkodás. Figyelj, Adolf Hitler kétfelé vágta a világot egy mikrofonnal. Nem húzott meg ravaszt, és nem járt koncentrációs táborba. Ez a szó hatalma. Oké? Okay? Úgyhogy a Jézus mozgalomban a szellemiséget azt nem karizmában mérjük, nem ajándékban mérjük, hanem szeretetben, a Szent Szellem gyümölcseiben. Ja. Lehet a legszellemibb ember, akit ismersz, a leghalkabb ember amúgy. Lehet a legtudatlanabb az új szövetséggel kapcsolatosan. Nem vágja úgy a Bibliát. De mégis. Ja. Mert megragadta, hogy mit jelent az, hogy tenni másokért. Mert az Atya Krisztusban mennyi mindent tett ő érte. Jó, és az utolsó szavunk a szentség. Arról szól, hogy részese lenni valaminek, és nem pedig elkülönülni valamitől. Ez is hatalmas. A Jézus mozgalomban a szentség az nem arról szól, hogy el kell távolodnom, hanem arról szól, hogy be kell hozzá kapcsolódnom. És van egy egyperces videóm, azt szeretném, ha megnéznétek, jó? Villany Leo.
Pick up a broken comb, running through my thin gray hair. Though I don't have any plans tonight, I'm not going anywhere. Well, I should have seen this coming. Don't know why I'm surprised.
The best of us steps up, our nation stands a little taller. We all play for Canada.
Jó reklám. Yeah. És ez a szentség. Hogy nem elszeparáljuk egymástól az embereket. Nem elszeparálódunk másoktól, hanem egy leszünk közülük, és egyé válunk velük. És ez is egy vadi új dolog volt. Tehát nem az, hogy elvágjuk magunkat a világtól, nem vásárolunk pogányoktól, meg vigyázz, mert a világi ember bemocskolt téged. Meg rád ragadnak a dolgok, meg legyen inkább keresztény bibliatanulmányunk, keresztény jogánk, keresztény fitness óránk, és majd esetleg jönnek rá a világi emberek, és majd keresztényekké válnak. De hogy csináljunk keresztény dolgokat. Minden legyen keresztény. Nem. Nem is így gondolkodunk. Mi kapcsolódni szeretnénk, és nem elkülönülni. És a templom mintában, és főleg a keresztény templom mintában a szent, az az elkülönültet jelenti. Hogy elszeparálódunk. A Jézus mintában ez azt jelenti, hogy kapcsolódni valamihez. Kapcsolódni valakihez. Honnan veszem ezt? Hát, figyelj, a templom, oké, a templomosok az Ószövetségből szedik. A szó maga azt jelenti, hogy elkülönült. A szent szó. Mert az egész Ószövetség egy nemzetnek szólt, és azt meg kellett őrizni tisztán, hiszen az volt Isten terve, hogy ezen a nemzeten keresztül a Messiás megszülessen. Ezért olyan parancsokat kapott ez a zsidó nép, hogy ne egyetek úgy, és ne öltözkedjetek úgy, ne vegyüljetek velük, stb. Stb. Ne házasodj velük, tehát az idegen népekkel, mert meg akarta őrizni, hogy nem akarta, hogy beszivárogjon a pogányság az életükben, és tisztán akarta őket tartani. Tisztán. Oké? De tudod, ezért mondta azt, hogy kövezd meg a lázadó gyereket, vagy kövezd meg a házasságtörő nőt, tehát tisztán tartani. Tisztán. El kell különülni. Tehát külön, elkülönülni. Ez volt az Ószövetség. Ne kapcsolódj hozzájuk, mert tisztának kell lenned. És az ősi zsidók közül született meg az Messiás. És az ennek az ő védelme volt, hogy megszülessen. De aztán ez a Messiás egy új napot hozott. Egy vadi újat. Az volt a régi, de most már új van. Oké? És a legjobb illusztrációja ennek az, amit János apostol írt az ő evangéliumában. Az első fejezet. 14. vers, azt mondja, az ige, tehát Jézus hús, vér, emberré lett, és közöttünk élt. Oké, hús, vér, ember. WC-re járt, köpködött, mindent csinált, amit viccelődött, egy asztalnál ült a részegessel, a falánkkal. Egyé vált, egy lett közülük. Tehát Isten olyan lett, mint mi. Érted, hogy ez egy vadi új? Olyan lett, mint mi. Emberi formában. Emberi formában. És tehát olyan lett, mint közülünk egy. És itt élt közöttünk. És Isten úgy döntött, hogy ő már nem szeparálódik többet. Nem. Nem szeparálja el magát. És nem csak közénk jött, hanem tényleg egy lett közülünk. És pont ezért akadt ki mindenki. Ezért borult ki mindenki. Mert olyan lett, és úgy viselkedett, és úgy élt. Mert nem fért bele a fejükbe, hogy ez a bűnösök barátja. Ez borzasztó. Szentségtelen dolgokat érintett meg. Megérintett egy halottat, megérintett egy leprást. Szörnyű. Szörnyű. Hogy mondhatja magára, hogy Istentől van, amikor szentségtelen dolgokat érint? Ez volt a vád a farizeusok részéről. Oké. A válasz az volt, hogy úgy, apukáim, hogy ez egy vadi új dolog. Ez nem a régi. Ez vadi új. És ami a gyönyörű az egészben, hogy ahelyett, hogy elkapta volna a betegségeiket, mi történt? Erő áradt ki belőle. Amikor a vadi újban tudunk élni, és éljük azt az életet, akkor nem ránk ragadnak a dolgok, hanem erő fog kiáradni belőlünk. És szeretet fog kiáradni belőlünk, és változás fog kiáradni belőlünk emberek életében. Csak beleállni ebbe. Oké? Úgyhogy nem kell meglepődnünk, hogy aztán a földi élete, Jézus földi élete végén összegyűjtette követőit. Ők nagyon várják, hogy na, megalakítja most a királyságot, de jó lesz. Mert akkor már miután föltámadt, akkor már csak 11 apostol volt, mert Júdás már elintézte magát. És megkérdezik Jézustól, hogy akkor most mi van, Jézus? Akkor most lesz a királyságod? Nem. Templomosan gondolkodtok. De hát Jézus, akkor most vegyük be Jeruzsálemet? Nem. Templomosan gondolkodtok még mindig. Akkor visszavesszük a szent helyet? A templomot? Meg a szentek szentje? Nem. Templomos gondolkodás. Ez most új. Figyelj rám. És Jézus idézte magát. Máté 28 nem mondta ezt. De Máté 28-ban írja le azt, amit mondott nekik. Miután ezeket kérdezték. Oké, Máté 28:19-20. Ezért menjetek el! Mi van? Hová menjünk? Hát Jeruzsálem, ez olyan jó hely. A nemzetekhez. Tehát minden etnikai csoporthoz. Minden etnikai csoporthoz. És tegyetek tanítványokká minden embert az egész világon. Ho, álljunk meg egy pillanatra, Jézus. Hát ők nem szeretnek minket. Ők nem úgy esznek, mint mi. Ők nem úgy isznak, mint mi. Ők nem azt teszik, mint mi. Ők nem ezt csinálják, mint mi. Ők nem úgy öltözködnek, mint mi. Ők nem. Ők teljesen más. Ők nem úgy beszélnek, nem ugyanazt az Istent hiszik. Miért nem maradunk itt, Jeruzsálemben? Olyan jó itt nekünk. Megalapítjuk a királyságot, az... Nem. Ha követni akartok engem, akkor mennetek kell. De itt az ígéret. Biztosak lehettek benne. Na. Biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér. Oké? Vagyis a szent és a szentség az bennetek lesz, miközben mentek. Hihetetlen. És miközben közöttük vagytok, a szent bennetek lesz. És aztán Lukács egyébként följegyzi azt, hogy amikor Jézus meghalt, a kárpít, a szentek szentjén, ahol elvileg Isten van, és oda nem mehet be csak egyszer egy évben a főpap, az a kárpít, ami elválasztott minden embert Istentől, az ketté szakadt. Sőt, nem így, föntről lefele. Jelezve, hogy Isten már nem akar bennmaradni, elszeparálódni. Ő ki akar jönni, és kint van, és veled van. A szent már nem... Szent számára már nem az a szent, hogy bennmaradok, és el vagyok választva tőletek, hanem a szent számomra már az, hogy kijöttem, és veletek vagyok. Oké? És ami a leggyönyörűbb az egészben, hogy a Jézus mozgalomban a szent embereknek mocskos a kezük. Mocskos a kezük. A szent embereknek. Oké? Mocskos a kezük. Úgyhogy a Jézus mozgalomban a mocskos az új szent. A mocskos az új szent. Oké, tehát a történelem legszentebb embere testélet és meghalt a saját vérében, saját mások nyálában és a mi bűneinkben. Értünk. Értünk, és ez volt az ő üzenete. Úgyhogy csak képzeld el ezt a világot. Nincs ücsörgés, nincs több ücsörgés, nincs több fogyasztói élet a gyülekezetben. Nincs több pontgyűjtés Isten szemében. Mi van, ha elfelejtenénk ezeket a régi dolgokat, és csak bekapcsolódnánk Isten munkájába? Ja. Mi lenne, ha a férjek és feleségek úgy döntenének, hogy alávetik magukat egymásnak? Mi történne? És úgy bánnának egymással, ahogy Krisztus bánt ő velük? Mi történne? Mi lenne akkor, hogyha minden helyzetben, minden fordulóponton az életünkben azon gondolkodnánk, hogy mit tenne a szeretet? Vagy ha kihívásba kerülsz, vagy ha olyan szorult helyzetbe, vagy önzőség üti fel a fejét, vagy egy kísértésben. Vagy egy olyan helyzetben, ahol azt mondod, mindig is így csináltuk, miért csinál másképp? Mi lenne, ha föltenném ezt a kérdést magamnak, hogy mi az, amit megkövetel a szeretet? Mert ez az a fajta kereszténység az, ami megváltoztatta a világot. És ez fogja megváltoztatni még ma is. Úgyhogy mi lenne, hogyha ide visszatérnénk? Az első században. Ja. Nagy dolgok lennének. Úgyhogy Urunk, köszönjük neked. Köszönjük ezt a gondolatébresztő, kihívó és megváltoztató sorozatot. És csak kérünk arra, hogy tényleg használd ezeket arra, hogy változtasd a gondolkodásunkat újra és újra. Változtasd vissza, mert könnyű templomossá válni az életben. Tényleg nagyon könnyű. És csak segíts, Urunk. És Uram, imádkozom mindazokért, akik itt vannak a teremben, hogy adj nekünk felismerést a különböző területeken, ahol a berögzött, vagy a megrögződött dolgokat tesszük, és ahogy gondolkodunk, és ahogy cselekszünk. Hogy ezt felismerjük, és adj erőt hozzá, és bátorságot, hogy tudjunk rajta változtatni. Mert ez nélküled, ez nem történhet meg. A bennünk lévő erőd nélkül, a Szent Szellem nélkül, ez nem tud megtörténni. És akkor, Uram, kérlek, segíts mindenkinek megtalálni a helyét a gyülekezetben, az ajándékát, a feladatát, és az, hogy azokban kiteljesedjenek. És használj minket, Urunk. Együtt használj minket egyénenként. A munkahelyénken, a közösségeinkben, ahol élünk, mozgunk, dolgozunk, és a városunkban, Uram. Jézus nevében. Amen.